Aktuális.
Köszöntöm Aktuális című műsorunk minden kedves hallgatóját. Jobbágy Klára vagyok, és a mai adásban a szlovén paraszt szakszervezet munkájáról, eredményeiről, a szlovén mezőgazdaság és a szlovén gazdák helyzetéről fogunk beszélgetni Franc Kücsánnal, a gazdák szakszervezetének alelnökével. A napokban hallottam egy szlogent, no farmer, no future, mármint gazdák nélkül nincs jövő, hangoztatták a tiltakozó megmozdulásukon az éppen most sztrájkoló német gazdák. S hogy ez mennyire igaz, ezt mennyire fogadja el a mai átlagember, az is témája lesz a műsornak. De először térjünk vissza a gyökerekhez, az alapokhoz, miszerint a szlovén paraszt szakszervezet jelenlegi formájában 30 éve dolgozik. Kücsán úr, ön a kezdetöktől fogva részt vett a szakszervezet munkájában, mint fiatal csatlakozott hozzája?
Ja,
Először is köszöntök mindenkit, aki hallgat bennünket, minden parasztgazdának és minden fogyasztónak is minden jót kívánok ebben az új évben, amelybe éppen beléptünk, és mindjájuknak, a gazdáknak jó évjáratot kívánok, és jó árakat természetesen is. A szakszervezetet illetően az egyik alapító tagja voltam, az első napjától tagja vagyok, az első napjától is funkcióba kerültem. Eleinte a felügyelő bizottság tagja voltam, tehát a szakszervezetének. Magától a kezdetektől részt veszek a szakszervezet munkájában.
A szakszervezet megalapításakor mekkora volt az érdeklődés, az igény a szakszervezet munkájára? Emlékszik-e például valamilyen adatokra arra, hogy hányan csatlakoztak akkor a szervezet munkájához? És hogyha véletlenül emlékezne arra, hogy milyen volt a tagság életkor összetétele akkor?
Először is a lényeg, amiért megalapították a szakszervezetet, a gazdák szakszervezetét. Tehát abban az időszakban a szlovén kormányon a liberális demokraták uralkodtak, tehát inkább baloldali opciók voltak hatalmon. Azelőtt ugye inkább jobboldali volt a paraszt gazdák érdeklődési köre, és akkor megállapítottuk, hogy az elhunyt János Drnósek úr, aki a politikai elitbe tartozott, valahogy nem hallgatta meg a gazdákat, illetve a gazdáknak sem volt beszélgető partnere. Eleinte ez a parasztok szövetsége volt, amelynek az volt a célja, hogy a szlovén gazdákat képviselje a politikával szemben. Aztán ez a szövetség átnevezte magát a szlovén néppártá. Ezen belül működött a parasztok szövetsége, de aztán szükségessé vált egy szervezettebb forma létrehozására, és a mezőgazdasági miniszter úr, Mörkölyő úr kezdeményezésére kezdtük el a szakszervezet megalapítását, mégpedig azzal a céllal, hogy egyenlő beszélgető partnerként tudjunk fellépni a politikai erőkkel szemben, hogy egyenjogúak legyünk, illetve hogy a mezőgazdaságot is minden más ágazathoz hasonlóan kezdjük el kezelni Szlovéniában, tehát a gazdaság területén, mert ha emlékeznek, a mezőgazdák szakszervezete 1988-ban azért alakult meg, hogy egy szervezett formát biztosítson, de 93-ban megállapították, hogy ez már egészen politikai opció, és a gazdák, a szövetség, illetve a szlovén néppárt keretében nincs teljes támogatottsága, tehát a gazdáknak, és ezért alapítottuk meg a szlovén gazdák szakszervezetét. Akkor persze mindannyian 30 évvel fiatalabbak voltunk, tehát 30 és 40 év közöttiek voltunk, nagyon aktívak voltunk, voltak tapasztalataink, úgyhogy eléggé fiatal volt az összetétele a szakszervezetnek. Igaz, hogy volt néhány idősebb gazda is, aki bekapcsolódott, de zömében fiatalok voltunk, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni.
Létszámilag mekkora volt a szakszervezet tagsága?
Tudják, el kell, hogy mondjuk, hogy amikor ilyesmik történtek, akkor egyszerűen fellapoztuk a jegyzéket, tehát a névsort, a gazdák névsorát, és aztán küldtünk egy ilyen ajánlatot, hogy ugye csatlakozzanak hozzánk, illetve egy fizetési meghagyást, hogy ugye a csatlakozási díj vonatkozásában. Ha jól emlékszek, közel 5000 tagja volt a szakszervezetnek eleinte, tehát nagyon elégedettek voltunk ezzel. Eleinte az ország is támogatta a szakszervezet munkáját, úgyhogy azzal, amit összegyűjtöttünk, azzal létöttük fedni a tevékenységeinket. Hivatásosan nem volt senki sem alkalmazott, de így módon finanszíroztuk a különböző úti költségeket, illetve az egyéb felmerülő költségeket.
Említette, 30 évvel ezelőtt fiatalként indultak neki a szakszervezeti munkának. Most jelenleg a mai fiatalok, főleg azért tudjuk, hogy elég sokan átvették a parasztgazdaságok vezetését, tehát van Muravidéken is elég sok fiatal parasztgazda, ők részt vesznek a szakszervezet munkájában?
Két napja este összeültünk a szakszervezet szűkebb vezetésével, és ott is egy ilyen beszélgetés folyt arról, hogy ugyanis úgy néz ki, hogy a gazdák szakszervezete már inkább egy ilyen nyugdíjas egyesületnek néz ki. Tehát a vezetőségben idősebbek vagyunk, túlsúlyban. Két-három fiatal van, aki csatlakozott a munkánkhoz, azonban sajnos ebben a 30 évben sok volt a lemorzsolódás, nem kevés gazda sajnos elhunyt, az őket követők pedig már nem mutattak érdeklődést az iránt, hogy bekapcsolódjanak a szakszervezetbe. Akkor is, amikor elfogadták a mezőgazdasági és erdészeti kamaráról szóló törvényt, ott meghatározták a csatlakozási díjat, akkor mi a szakszervezetnél sok tagot veszítettünk el, mivel egyesek azt vélték, hogy tényleg nem szükséges két szervezetet finanszírozni, tehát az volt a vélemény, hogy egyezzünk meg egymással, de el kell mondanom, hogy a szakszervezet más, mint a kamara. Sokkal kevesebben vagyunk ma már, és ahogy a kérdéséből is kiderül, a fiatal átvevőkből kevesen döntenek úgy, hogy a szakszervezetbe csatlakoznak. Nagyon kevés embert sikerül megszereznünk, hogy ugye vegyenek részt a szakszervezeti különböző tanácsok munkájában, tehát ők fiatal gazdákként lépnek fel, ők az országtól megkapták azt a kezdeti tőkét, és a szakszervezetnél sokat beszélgetünk azzal, tehát, hogy ennek a finanszírozásával, állami finanszírozásával elpróbáljuk írni, hogy ne csak kezdeti serkentést adjanak, mondjuk azt az 50 ezer eurót, hanem hogy a fiatal gazdákat a fejlesztés, illetve a beruházás területén is támogatni kell. Tehát vannak céljai a szakszervezetnek a fiatalokkal, egyelőre azonban nagyon kevés a meghallgatás, elég kevés meghallgatásra találunk, főleg a munkába való bevonásnál. Egyesek, tehát a zömében már idősebbek vagyunk, tehát ez bizonyos kiégést is okoz, illetve a szempontok, a látásmódok is mások, mint 30 évvel ezelőtt, másfajta problémákkal kell szembenéznünk. 30 évvel a szlovén politikával kellett szembenéznünk, ma az európai politikával kell foglalkoznunk. Az európai politika diktálja a teljes mezőgazdasági programot, és itt történnek a legkevésbé kellemes dolgok. Tehát a szakszervezetnek az európai szervekkel is együtt kell működnie. Úgyhogy ez nagyon szerteágazó munka, és azt szeretnénk, hogy a következő időszakban, illetve a következő választásokig minél több fiatalt meggyőzzünk, hogy csatlakozzanak a szakszervezethez a saját jólétük érdekében, a saját érdekeik érdekében, ugyanis meg kell állapítanunk, hogyha jön egy fiatalabb nemzedék, akkor az emberek a minisztériumokon is fiatalabbak fogadják ugye ezeket az embereket. Látjuk a fiatal minisztereket is, ugye akik regnálnak, tehát így módon is meg kell közelítenünk ezt a kérdést.
Ha csak Muravidék térségét nézzük, a muravidéki ifjú gazdák mennyire aktívak, és hogyan próbálják őket bevonni?
A Muravidéken sok a fiatal családi gazdaság, a fiatal átvevő. Elégedettek voltunk most, amikor két demonstrációt szerveztünk. Igen, készen álltak, eljöttek a traktorokkal, készek voltak eljönni Ljubljanába a megmozdulásra. Hogy lehet megszerezni a fiatalt? Én úgy hiszem, hogy a szakszervezet nagyon demokratikus lehetőségekkel rendelkezik a működését tekintve. Ugyanis a választásokkor minden tagnak küldünk egy ilyen belépési nyilatkozatot a különböző szervekbe. Nálunk delegálható, mindenki delegálható ezekbe a szervekbe, még egy tag aláírásával, és mindenki, aki szeretne ezekben a szervekben részt venni, ugye önként is bekapcsolódhat. Nem kell két-három kollégát meggyőzni, hogy javasoljatok a szervekbe, tehát ez teljesen szabadon működik nálunk. Igaz azonban az is, hogy a szakszervezet székhelye Ljubljanában van, sokan azt kifogásolják, hogy nehéz eljutni Ljubljanába. Igaz, hogyha ugye Ljubljanába kell menni, akkor ezt teljes felelősséggel kell tenni, illetve mindig ott, sokszor ott kell hagyni a munkát, és ugye részt kell venni a találkozókon. A mezőgazdasági kamaránál több fiatal bekapcsolódik a szervekbe. Sajnos a Muravidékről egy fiatalról tudok, aki most fog bekapcsolódni, illetve a két éve következő új választásokkor nagyon remélem, hogy a muravidékiek felvállalják ezt a feladatkört, tehát az alelnöki tisztséget, illetve a régiós vezetői tisztséget. Reméljük, hogy itt két fiatal ambiciózus gazda veszi át a stafétabotot.
Említette, hogy amikor a kamara megalakult, hogy akkor az emberek elgondolkoztak azon, hogy kell-e két helyre fizetni. Amúgy a tagsági díj magas a szakszervezetnél? Vagy elfogadható, tehát ennek nem kellene hátráltató tényezőnek lenni?
El kell, hogy mondjam, hogy 1993-ban a megalakulásunkkor 25 eurós tagdíjat tűztünk ki. Tavalyi évig ugyan ez változatlan maradt, és most ugye, amikor ha eljön egy tag a közgyűlésre, ott általában kapnak uzsonnát, már felhasználtuk a tagdíj felét. Igaz, hogy az utóbbi időszakban a politikában a szemünkre hányják a szakszervezet hitelességét, ugyanis ha megnézzük a költségvetésünket, a legtöbb eszközt a mezőgazdasági minisztérium pályázataiból biztosítja a nem kormányzati szervezetek működésére. Aztán kisebb részben ugye itt vannak még a tagdíjak, tehát most egy picit növelni fogjuk ezt a tagdíjat, de még mindig nagyon keveset gyűjtünk össze ebből a címből, és nagyon kevés eszközből működik a szakszervezet, ezért sokszor jelentkezik az a gond, hogy amikor bizonyos akciókról beszélgetünk, akkor felmerül, hogy mi van, hogyha ebből nekünk költségeink lesznek, ki fogja ezeket a költségeket rendezni. Tehát mi nem tudjuk összehasonlítani magunkat például a franciaországi szakszervezetekkel. Néhány ezreléke a bruttó realizációnk a gazdaság területén. Tehát ott a működésre aztán nagyon sokkal többet szánnak, aztán a holland gazdák is több millióból gazdálkodnak, tehát azért most figyelhetjük a különböző online felületeken a német traktorok hogyan tolják le az utakról a rendőröket. Ők ezt megmerik tenni, mert vannak forrásaik, mert tudják fedezni ezeket a költségeket. Most ezt a megmozdulást, amit Ljubljanában szerveztünk, alig tudtuk összekaparni a pénzt az autóbuszokra. Hála Istennek nem keletkezett semmilyen kár, tehát a tulajdonban, ettől nagyon féltünk, de ez gyorsan megtörténhet, és nagy bajban lennénk akkor, hogy megtéríteni ezeket a károkat. Tehát ami a szakszervezet körül történik, ha húzunk itt egy vonalat, akkor a szlovén térségben ez még mindig túl kevéssé megbecsült feladat. Sokkal nagyobb gazdaság az átlagos nagyságú gazdaság, 40-50 hektáros gazdaságokról beszélünk, vannak 300 hektáros gazdaságok is, de sok gazdaság nem fizeti be még az egy tagdíjat sem, mert arra számítanak, hogy majd ez nélkülük is megvalósul. A vágyunk az, hogy körülbelül 56 ezer szlovén mezőgazdaság van, tehát bejegyzett a központi jegyzékbe. Ha minden gazdaság legalább egy tagdíjjal támogatna bennünket, az rengeteg pénzt jelentene, és akkor sikeresebbek is lehetnénk. Tehát itt is szeretnék appellálni a hallgatókra, hogy a fiatalok, illetve a jó gazdák ezt a minimális hozzájárulást tegyék meg, illetve kapcsolódjanak be a munkánkba, ugyanis közösen erősebbek tudunk lenni.
30 évvel ezelőtt, tehát a szlovén köztársaság megalakulásának időszaka sem lehetett könnyű, ahogy így olvasgattam vissza róla. Az évek alatt hány nagyobb megmozdulást tudtak megszervezni, vagy hány olyan időszak volt, amikor valóban muszáj volt fölemelni a hangjukat?
Teljesen dátum szerint nem fogom tudni megmondani, erre nem készültem, de ismertek a megmozdulásaink egyszer rögtön a szakszervezet megalapítása után. Tehát ez egy összlovén zárlat volt a szlovén határokon, aztán volt egy tejsztrájkunk Összlovénia területén, tehát ingyenesen osztottuk a tejet, amikor nehezen tudtuk a tejüzemek árait elfogadni. Aztán voltak különböző régiós jellegű megmozdulásaink, aztán a 90-es évek végén, illetve a 2000-es évek elején két sztrájk volt, az egyet a a szakszervezet Ljubljanában szervezett meg, aztán ezt megismételte a mezőgazdasági és erdészeti kamara is. Több megmozdulást készítettünk, tehát itt most két megmozdulásunk volt, aztán régiós szintű sztrájkok voltak az intézetek telephelyén, tehát itt nyilvánítottuk ki az egyetemértésünket. Több akció volt, de el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt évben meg kellett volna tennünk még lépéseket, illetve a márciusi megmozdulást követően Ljubljanában ugye volt két nagy kihívásunk. Az első ilyen kihívás az volt, hogy ugye az állattenyésztéssel kapcsolatos jogszabályokat elfogadta a koalíció, tehát vártuk, hogy a miniszterasszony javaslatára sikerül itt megoldásra jutnunk, de itt nem jártunk sikerrel. Aztán volt a kihívás augusztusban és szeptemberben, amikor az Európai Bizottság az ukrán gabona behozatala miatt ugye jelentősen csökkent a búza ára, pedig a költségek nagyot nőttek, és 500 euró kárt szenvedett el az a gazdaság hektáronként ugye a búzával. Nem voltak itt különböző kártérítések sem, és ez a törvény kimondja, hogy 2,5-szeresét adhatná az ország, tehát mi 3-5 millió euró támogatásra számítottunk, azelőtt 10 millióra, tehát hogy ezt a jövedelem kiesést fedezzük. Sajnos aztán a koalíció ugyancsak, illetve a kormányfő, amely nem igazán kedveli a mezőgazdaságot, Sinko miniszterasszonnyal együtt, ezeket az összegeket átirányították az áradások sújtott a területekre. Úgyhogy most megint itt tartunk. Tehát aktív továbbra is ez az ügy. Próbáljuk majd az év elején ismét az új miniszterasszonnyal, aki érkezik, akit 7 vagy 10 napon belül megerősítenek. Tehát megpróbáljuk újra megnyitni ezt a fejezetet. És még más ugye területeket is, például a vadállatok, a ragadozókkal kapcsolatban, a vadkárokkal kapcsolatban, aztán a Körskupoljen, ahol ugye elvették az állatokat, tehát hiába adsz te nyilvános kijelentéseket, de úgy véljük, hogy mindez egy ok arra, hogy más módon is nyomást gyakoroljunk a kormányra, illetve a döntéshozókra.
30 évvel ezelőtt se volt könnyű, abban az időszakban nagyon hosszú időt, utat kellett bejárni a szakszervezetnek, hogy egyáltalán a kormány meghallgassa őket, tehát Dörnösek idején. Most az illetékesek hogyan álltak ehhez az egyeztetéshez?
El kell, hogy ismerjük, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor mi megalapítottuk a szakszervezetet, akkor a gazdák sokkal jobb helyzetben voltunk. Az ár arányértékek, tehát a beruházások és a költségek között sokkal inkább összehangoltak voltak. A mezőgazdasági termények akkor többet nyomtak a latba a piacon, illetve többet lehetett kapni értük, illetve megnézhetjük a műtrágyákat, illetve az üzemanyagokat is. Most 30 évvel később ezek az arányok annyira felborultak, hogy a gazdaságok nagyon-nagyon nehezen, illetve a tavalyi évben katasztrofális módon tudtak működni, illetve nyereséget termelni. Mindezt annak ellenére, hogy a szubvenciós kapcsolatos folyamatok elején tartottunk. Akkoriban az eleinte tehát ugye támogatások nélkül jobban lehetett élni, most pedig a támogatások ellenére is nehezen tudjuk érvényesíteni ezeket a költségeinket. Tehát minden ilyen támogatás, amit az országtól kapunk, illetve az Európai Bizottságtól kapunk, és azt, amit a tevékenységből kap, az értékesítésből kap a gazdaság. Tehát ha mindent összevetünk, rosszabb helyzetben vannak a gazdaságok, mint 30 évvel ezelőtt, és ha ez így fog folytatódni, akkor ez rosszul fog végződni, ugye ez Európán is szól, ha az Európa, mint a fejlődés generátora, tehát minden, ami onnan érkezik, minden feltétel, mi mindent kell ugye betartanunk a közös mezőgazdasági politikában, a stratégiai tervekben. Európa 30 éven belül súlyos élelmiszerválságba kerül, nem lesz többé ugye élelmiszer exportőr, hanem importálnia kell majd az élelmiszereket.
Véleménye szerint mennyire fogadta megértően a közvélemény a megmozdulásokat a tavaly évben? Az emberek mennyire álltak a gazdák pártján? Átérzik-e a problémáikat? Sajnos jó magam többször is most már belefutottam olyan véleménybe, hogy a gazdák túl vannak támogatva, megkapják egyrészül a termésárát, aztán még ott van számukra a szubvenció is, amit nagyon sokan pluszpénzként tekintenek, és sajnos az a tapasztalatom, rossz tapasztalatom, hogy sokakban ez ellenszenvet vált ki.
Egy picit, ha tágabban tekintünk erre a területre, tehát a demonstráció, 2023-as demonstrációnk Ljubljanában, ugye nem csak a gazdák voltunk ott jelen, ott voltak a fogyasztók is, ott voltak a vásárlók, de én személy szerint nem hallottam senkit, aki azt fejtette volna ki, hogy nem megalapozottan sztrájkolunk mi gazdák, mert a nagy traktorok, amelyek ott voltak ezen a felvonuláson, ugye ezek hitelből voltak vásárolva, nem a gazda kapja a támogatást, a szubvenciót, ő ezzel csak csökkenti a termelés költségeit. Amikor mi a búza kilogramjairól beszélgetünk, amikor kiszámítják az árat, minden kifizetés, amelyet valaki hektáronként kap, ugye ezt figyelembe veszik a termények árát, illetve úgy alakítják ki. A támogatások azok a termelés költségét hivatottak csökkenteni, de ellenkezőleg hat ez az egész. Tehát amikor eladjuk a terményeket, a tavalyi évben, illetve 2022-ben 360-370 euróért adtuk el tonnánként, volt 200, illetve 195 is, a kenyérára változatlan maradt, tehát valaki más ebben az ellátási láncban nagyon jól keres, illetve a mezőgazdasági minisztériumban ugyan bevezették ezt az élelmiszer kosarat. Ez csak a vásárlók félrevezetése, mivel az értékesítők eléggé furfangosak. Aznapra, amikor ugye beszerzik ezeket a termékeket, csökkentik az árakat. Személy szerint is beszélgettem egy ilyen értékesítővel. Ugye amikor például 100 gramm sertéshúst vesznek, akkor 1 eurót számítanak. De ilyen csomagból csak 100 van a polcokon, és ez félrevezetés. Valaki nagyon jól gazdagszik ezen. Nagyon agresszíven reagálunk erre, ugyan sikerrel is járunk, tehát hogy jegyzéket vezessünk a hazai, illetve a külföldi termelésről, illetve a válogatott minőségről is. Ugye Szlovéniában tudjuk, hogy mi történik. Nagyon okos emberek vannak, nagyon jó szervezetek vannak, akik kiszámíthatnák, hogy az alapanyagoktól, illetve árától, hogy milyen pénzeszközök mozognak, ki mennyit keres addig, amíg a termék eljut a polcokra, de senkit nem találunk, aki ezt kiszámítaná és nyilvánosságra is hozná.
Miképpen kommentálja a jelenlegi helyzetet a mezőgazdasági ágazat vezetésében? Tudjuk, hogy október közepe óta a mezőgazdasági minisztérium csak idéglenesen kinevezett vezetővel működik, miután Irena Sinkó miniszterasszonyt a kormányfő elmozdította a helyéből. Először is mi a véleménye a következőkről? Egy miniszternek kell távoznia akkor, ha egy intézet nem dolgozik jól, megfelelőképpen példaként mondhatnám úgy is, hogy ha egy paraszgazdaságban egy tehén nem ad tejet, akkor a gazdának kell elmennie?
Egy picit csak szeretnék visszautalni az előző kérdés, elfelejtettem egy fontos dolgot. Az Európában jól támogatják a gazdákat, amikor ők szervezetten kivonultak a választásokra Hollandiában, akkor a támogatást kaptak a gazdák szervezetének, ott ugye nagy győzelmet arattak. Jelenleg, ami Németországban történik, azt a német nyilvánosság nagymértékben támogatja. Ami pedig Szlovéniában történik, ugye nem csak ebben a mandátumban, de már több mandátumon keresztül Szlovéniában nincs megfelelő mezőgazdasági miniszterünk, aki 4 évig kitartana a funkciójában. A legutóbb ez Dejan Zsidán volt, ugye a muravidéki származású miniszter úr. Ha megfelelő információim vannak, akkor a szociáldemokraták nem szeretnének többé beszélgetni a mezőgazdaságról. Aztán itt volt a nyugdíjas párt, ugye Pivec asszony volt 2 évig a miniszterasszony. Felesleges butaságokat csinált, leváltották Podgorsek úrra, ismét 2 úr, ugyanaz a hiba, új kormány, Sinkó asszony, még 2 év sem telt el, és már lecserélték, és ez az új jelölt, ez kényszerből van itt. Golob miniszterelnök úr túlságosan is beleártja magát a mezőgazdasági politikába. El kell, hogy mondjam, hogy a kormányfő úr nem ismeri a szlovének táplálkozási szokásait. Nem tud 2 millió embert egy miniszterelnök meggyőzni arról, hogy mit egyen, hogyan egyen. Nem vagyok én a vegetáriánusok vagy bárki ellen, mindenki egye azt, ami jól esik neki, de Szlovéniában a hús, a kenyér és a tej az alapvető élelmiszer. És ő a saját politikájával ugye nyomást gyakorolt a miniszterekre. A másik dolog, Golob úr elfelejti, hogy az ő barátnője nem vezethet folyamatokat az állatvédelem területén. Ott volt az a gond, amikor kitaláltuk a nutriákkal kapcsolatos gondot, ugye ez nem egy őshonos állat itt Szlovéniában. Aztán itt van a ragadozókkal kapcsolatos probléma. Tehát az emberek egyszerűen ezt nem akarják megérteni, és Sinkó asszonynál is az volt a gond, hogy jóvá hagyta a medvék kilövését, aztán a nutriákkal volt a gond, és emiatt kellett lecserélni. Most a miniszteri székbe egy fiatal hölgyet kapunk, aki valamennyire ismeri a mezőgazdaságot, de minden bizonnyal a kormányfő meghosszabbított keze, aki megpróbálja majd megvalósítani a mezőgazdasági vízióját, és csak a védelemen és a védelmen, tehát a környezetvédelmen, az állatvédelmen, a ragadozók védelmén lesz a hangsúly. Így módon a mezőgazdaság nem tud prosperálni. Egy jó stratégiát kell készíteni. Nekünk 2013-ból van egy nagyon jól megírt stratégiánk a mezőgazdaság vonatkozásában. Több élelmet holnapra. Mindenki, aki azután érkezett, ezt ignorálta. Akik két évre érkeznek, azok úgysem tudnak semmit sem tenni ez ügyben. Négy évre pedig senki sem marad a funkciójában. Amíg meg nem egyezünk abban, hogy a mezőgazdaság a gazdaság területén a második legfontosabb ágazat a nemzet fennmaradásához, addig nem leszünk sikeresek. Ugyanis az európai politika mellett nagyon fontos, hogy milyen a hazai politika, illetve annak a megvalósítása. És ha nem kezdjük el a fiatal gazdákat, a fiatal családokat megfelelő életkörülményekhez juttatni, akkor azt is el fogjuk veszíteni, ami még megmaradt a mezőgazdaságokból, és gyakorlatilag éhen maradunk mi szlovének.
Ha minden igaz, a mai nap kap végleges támogatást a kormányban az új mezőgazdasági miniszter. Látva az elmúlt hetek, hónapok történéseit, mennyire bíznak a sikerességében? Mit várnának el tőle?
Gléte!
Ha teljesen őszintén szakszervezetiként mondom, illetve nyilatkozok, nem mondok semmi olyasmit, amíg meg nem ismerjük, mivel nem lenne ez fair, tehát meg kell ismernünk őt. Ha a Sinko miniszterasszony leváltását követő időszakot nézzük, mi kerestük, illetve javasolt, hogy kiket javasoltak erre a funkcióra. Tehát ha a szlovén mezőgazdasági minisztérium, illetve a szlovén mezőgazdaság nem érdemel meg egy gazdag, múlttal gazdag, tapasztalatokkal rendelkező képviselőt, ugyanis ismerni kell az elsődleges termelést, a politikai milliót is. Vezetőként is helyt kell állni, ugyanis több mint 200 alkalmazottja van a mezőgazdasági minisztériumnak. Ismerni kell a különböző tisztségviselőket. Tehát mindemellett pedig még nagy ismerőjének kell lenni az európai stratégiának, az európai mezőgazdasági politikának. Nem csak bólogatni kell, hanem sokszor ki kell állni az európai politika ellen, amely nem egyformán támogatja különböző országokat. És ilyen ember úgy néz ki, hogy Szlovéniában még hosszú ideig nem lesz. Azt, amit tudunk a jelöltről, akit elfogadnak, ugye a parlamentáris többséggel, elmondhatjuk azt, hogy eladott némi permetszert, volt némi kavarodás a végzettségevel kapcsolatban, tehát talán, illetve megint csak talán megfelelőképpen fogja ellátni a munkáját, ha valaki nem fog nyomást gyakorolni rá felülről. Talán tényleg ugye minden érdekelt félt a politikából figyelembe fog venni. Ugye itt van a szakszervezet, itt van a kamara, itt van a vidéki ifjúság, amely nagyon fontos résztvevője ennek a munkának. Reméljük, hogy mégis, tehát mindennek ellenére sikerül elmozdulnunk a holtpontról.
Hát a remény hal meg utoljára, szokták mondani, és a mai műsor végén mit is mondhatnánk záró gondolatként. A mezőgazdaság helyzetéről többször hallhattuk, hogy nem éppen rózsás a helyzet, de ha tetszik, hanem a gazdáknak ilyen környezetben kell talpon maradni. Az elmúlt évtizedekben hol az egyik, hol a másik ágazat ért meg súlyos krízist, aztán, ahogy beszélgettünk a műsor elején, tehát az éghajlatváltozás is nagyon súlyos károkat okoz, hol szárazságot, hol özönvizet, hol fagyot, hol szélvihart, és ezektől mind-mind a gazdáink szenvednek. Ilyen körülmények között fontos volna, ahogy a műsorban is elhangzott, hogy a gazdálkodók kapcsolódjanak egymásra. Erre pedig a szlovén parasztszakszervezet munkájában való részvétel nyújtana lehetőséget, feladat tehát volna, és ezekhez a feladatokhoz kívánnék önöknek és munkatársaiknak sok sikert és kitartást. Ezzel búcsúzunk a mai aktuálistól. Az adás vendége Franz Kücsán, a szlovén parasztszakszervezet alelnöke volt. Jó magam, Jobbágy Klára, a műsor házigazdája voltam, a hangtechnikus pedig Bencik István volt. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kedves hallgatók!